megtehetettel köszöntjük körünkben Süveges Gergő, ismert Ritek, azt hiszem, nem csak látásból, hanem a munkásságát is. Magáról fog majd egy pár szót szólni. És ami miatt nem csak az a jó, hogy sokan vagyunk, hanem hogy egy olyan terület, ami kicsit olyan, amit az ember legszívesebben elmenekülne, másfelől viszont tudjuk, hogy egy olyan terület, ami nagyon értékes és fontos terület. Csak hát agyon van csapva sokszor, és most összekapcsolva láthatjuk a hitet egy hívő, gyakorló keresztény katolikus oldaláról nézve mindezt, hogy lehet másként is csinálni, és nem csak lehet, hanem hogyha lehet, akkor kell is másként csinálni. Tehát, hogy segíteni fog nekünk azt hiszem abban, hogy hogyan viszonyuljunk hozzá, mármint a médiához, illetve azt, hogy hogyan hallgassuk, nézzük a kritikát, a léleknek a kritikáját is talán majd segít, hogy kialakítsuk magunkba, hogy ne sodródjunk, hanem mi Krisztussal tudjunk ebben a társadalomban jelen lenni.
Első kérdésem, hogy kell-e mikrofon? Vagy hallatszik, amit így mondok? Hallatszik. Ha nem hallatszik, akkor kérem, hogy szóljon. Jó, és akkor megpróbálok majd ebbe belebeszélni. Itt pici technikai szünet. No. Szép jó estét kívánok mindnyájuknak. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek azzal, hogy eljöttek, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagy esik, és nagyon váratlanul ért, hogy... Szóval én azt gondoltam, hogy lesz majd kiosztandó papír, amit szeretnék átadni, és azt gondoltam, hogy az 50 az bőven sok lesz, akkor majd mindenkinek jut 2, de nem biztos, majd meglátjuk. Na, tényleg akkor egy néhány szót szólok magamról, hogy akivel még sose találkoztam, az is tudjan nagyjából hová tenni. Budapesti vagyok, Budapesten születtem, Budapesten jártam iskolába, az ELTE-n tanultam magyar szakon, meg magyar, mint idegen nyelv szakon. Ez azt jelenti, hogy külföldieknek taníthatok magyar nyelvet. És ezen kívül pedig a Pázmányon a levelező teológiát végeztem el. Hát mondjuk, hogy a televíziós tétem az a Duna Televízióhoz kötődik, legalábbis annak a kezdete. 2 évet dolgoztam a vallási szerkesztőségben vezetőként, illetve riporterként, illetve olykor szerkesztőként. Az egyik műsor, amelyet egy kolléganőmmel együtt vezetünk, az egy katolikus híradó volt, Élő Egyház volt a címe. Nagyjából 99-2000-ben volt ez az időszak. Egy rendkívül frekventált időpontban, szombatonként délben került adásba, és hát egy híradóhoz mérten nagyon, nagyon friss is volt, mert csütörtökön vettük fel, tehát ez nem élő adás volt, hanem felvett adás. A másik műsor, amit ott én gyakorolhattam, vagy kipróbálhattam magam, az pedig egy ifjúsági magazin műsor volt, Figyelj volt a címe, nem annyira katolikus, inkább ökumenikus. De én leginkább ifjúsági, ez volt a fő jellemzője. Elteszem ide hátra, és akkor többet nem megpróbálok, mert előre teszem. Valahova teszem, hogy ne rúgjak be annyi. Szóval ez a 2 évig tartó Duna televíziós időszak, ez nagyon szép emlék számomra, mert ott ismerkedtem meg egyáltalán a televízióval. Tehát a stúdió, meg vezérlő, meg kamera, meg súgógép, meg kimegyünk forgatásra, elutazunk, mikrofont illetve nyilatkozónak az orra alá dugjuk, aztán ebből valami készítünk. Tehát mindazokkal a fogalmakkal, amelyekkel aztán nagyjából azóta is dolgozom, ott kezdtem el megismerkedni. És akkor ez a 2 esztendő, ez egyszer csak véget ért, és 2001-ben, ha jól emlékszem, pályázatot tett közzé a Magyar Televízió, hogy képernyős arcokat keresnek. Na most nekünk már akkor sem volt tévénk, mint ahogy most nincs tévénk, és egy barátom telefonált, vagy küldött SMS-t talán, hogy most látta a tévében ezt a hirdetést, és akkor én már nem dolgoztam a Duna Televízióban, hanem egyetemi egyetemista voltam, meg polgári szolgálatos, meg vadakat terelő juhász, és tehát írt egy SMS, hogy szerintem meg kéne, hogy próbáljam. Ezért jó, hogyha jó barátok veszik körül az embert, mert én nem állnék ma itt önök előtt, meg nem dolgoznék a Magyar Televízióban, hogyha ez a barátom nem veszi a fáradtságot arra, hogy egyáltalán eszébe jussak, és bepötyögje azt az SMS-t. Szóval egy két vagy három rostából álló felvételi folyamaton mentem keresztül a Magyar Televízióban, és végül is 20 embert választottak ki, és ha jól emlékszem, akkor 2001. május 6-án reggel 6 órakor mondtam először híreket. Ahhoz, hogy az ember ott reggel 6-kor frissen és üdén és kipihenten üldögéljen és megpróbáljon életkedvet csepegtetni, nem csak saját magába, a kameramanba, a világosítóba, hanem netán a kedves nézőbe is, ahhoz 4 óra 20 körül szól a vekker, 4 óra 50-re jön a taxi, mert a Magyar Televízió ilyen gáláns, hogy taxit biztosít ilyenkor hajnalok hajnalán, és 5 óra 10-15 táján az ember gyereke már a sminkes székében üldögél, hát ahogy akkor kinézek, erre nagy szükség is van, akkor a sminkes székében üldögéljek. Szóval ez az életkedv csepegtetés, ez azért időnként túl jól is sikerült, mert arra emlékszem, hogy ugye átnézzük, átírjuk, megírjuk, erről majd még lesz szó reményeim szerint ma este a híreket, tehát amit én elmondok, azt nagyjából én írom meg, legalábbis a végső formáját én alakítom ki. De azért hajnalban annyira nem jól működik az ember rövidtávú memóriája, tehát én megpróbáltam az egyik hajnalban vidáman, üdén egy jó kávé erősségével beköszönni, csak épp azt felejtettem el, hogy mi az első hír, és valahogy így hangzott a dolog, hogy jó reggelt kívánok, 14-en haltak meg abban a balesetben, és ahogy haladtam a mondatban előre, hogy fokozatosan olvadt le az ajkamról a mosoly, mikor visszajutott a fülembe, hogy mégis miről beszélek. No, én azon gondolkodtam egy-két nappal ezelőtt, amikor töprengtem rajta, hogy mégis hogyan, meg miről beszélgessünk, vagy miről beszéljek, mivel untassam önöket először, aztán miről beszélgessünk. Az jutott eszembe, hogy talán nem én vagyok az egyetlen, talán mindnyájunk életében előkerülnek standard kérdések. Függetlenül attól, hogy éppen mi a hivatásunk, munkánk, mivel foglalkozunk, hogyha egy viszonylag ismeretlen emberrel találkozunk, aki számára most derül ki, hogy mivel foglalkozom, akkor vannak olyan kérdések, amelyek majdnem biztosan elhangzanak. Nyilván az önök szakmájában, munkájában, tevékenységében is föl tudnának sorolni ilyen kérdéseket, amelyet ha valaki meghallja, hogy ja, ön azzal foglalkozik, akkor biztos felteszi ezt a kérdést. Ezek között a kérdések között vannak fontosak és mélyebbre ható kérdések, és vannak nem annyira fontosak. Az egyik ilyen szerintem fontos területet érintő kérdés, amelyet én meg szoktam kapni általában, amikor kiderül, hogy híreket mondok a munkaidőben, az, hogy és mégis hogyan tudom összeegyeztetni a hitemet a hivatásommal. Azért még előjáróban annyit elmondok, hogy én Budapesten a Szent Imre városi egyházközséghez tartozom, és a legfontosabb az, amit meg mivel talán kezdeni kellett volna, hogy 2000-ben volt az esküvünk a feleségemmel, és 4,5 éves, 3,5 éves és 9 hónaposak a gyermekeink. Borka már nagy és okos óvodás, Marci majd ősszel lesz nagy és okos óvodás, most még csak jele van, de jele már van. Anna Mari pedig jelenleg ülni tanul a legkisebb. Állni már tud, ülni még nem, ez egy borzalmas időszak, mert a gyermekek felfelé törnek minden áron, tehát amire képes, azt megteszi. Ha föl tud állni, föláll. De leülni nem tud. Így aztán akkor a nyűszítés az gyakorlatilag mindennapos. Édes lányom, le kell ülni. És egy perc múlva megint áll és nem tud magával mit kezdeni. Szóval őket hagytam most otthon. Tehát visszakanyarodva kicsit Karfiolban, az egyik ilyen fontos és standard kérdés, amelyet megkapok, hogy hogyan tudom a hitemet összeegyeztetni a televízióval, azzal a rettenetes, szennyes, média világgal. Tehát hogy jön össze a hitem és a hivatásom? Számomra olyan ez a kérdés, minthogyha azt kérdeznék, hogy mi a különbség egy alma között. Mert nem kell összeegyeztetnem. Nekem a hitem a hivatásom. Aztán a másik ilyen kérdés, amit fel szoktad tenni, hogy hogyan tudom összeegyeztetni a családi életemet a már ecsetelt média világgal. Hogyan tudom összeegyeztetni a családot a hivatással? És erre megint csak azt tudom válaszolni, hogy mi a különbség egy körte között. Nem kell összeegyeztetni, mert a családom a hivatásom. És a harmadik ilyen kérdés, amely elő szokott kerülni, az, hogy hogyan lehet-e egyáltalán tisztességesnek maradni ebben a már jellemzett média világban. Nem tudom őszintén szólva, hogy lehet-e tisztességesnek maradni. Én azt szeretném, hogy én képes legyek rá. És hogy hogyan próbálom meg ezt elérni, vagy kivitelezni, arra most így a képletesen szólva azt tudom mondani, hogy nagyon sokszor gondolok az almára és a körtére. Majd mindjárt megvilágítom, hogy miről is beszélek egész pontosan. Hát erről szeretnék beszélni ma este, a hivatásomról. És a hivatásomnak nem egy szűk szeletéről, hanem inkább egy tágabb dimenziójáról. Ez a három, azért erről a háromról, mert ez a három ez nem csak összefügg egymással, hanem egymásnak megágyaznak, vagy egymás gyökerét táplálják. Ez az Isten kapcsolat, a család és a minden egyéb, gyakorlatilag egyéb kapcsolatok, ismerősök, barátok és így tovább. Nyilvánvalóan azt szeretném, hogy a hitem, az Isten kapcsolatom legyen az alap az életemben. Azt nem állítom, hogy ez minden esetben sikerül is. De enélkül nyilván nem megy. Anélkül felborulna az életem. Minden, úgy érzem legalábbis, hogy minden erre épülhet rá, mint hogyha azt, amely elkezdődik valahol. Ez nagyon jó, hogy húzhatok egy vonalat. Mondjuk a kezdet és a végkel húzzak. Majd a második vonalat. És aztán erre a hit alapra épül rá, nem elnyomja, hanem épül rá a család, amely ugye kicsit később kezdődik, már itt most a saját családomról beszélek, nem az ex-családom, amely aztán megint csak tart valameddig, ameddig tart. Azt hiszem, hogy hit nélkül és élő Isten kapcsolat nélkül, hát azt nem mondom, hogy lehetetlen, de nagyon nehéz harmonikus családban élni, vagy harmonikus családot építeni. Mondom, nem állítom, hogy lehetetlen, de nagyon nehéz. Ki az a vakmerő, aki azt tudja mondani őszintén és teljes meggyőződéssel, hogy én egyedül saját erőmből képes vagyok kimondani azt az ígéretet, hogy téged és csak téged az életünk végéig szeretni foglak, hűséges leszek hozzá, bármi történik. Ha megbetegszel, ha meghízol, ha lefogysz, ha megrokkansz, ha megkopaszodsz, ha. Ki az, aki ezt a vakmerőséget képes elkövetni, hogy csak a saját erejében bízva ezt az ígéretet ki tudja mondani? Én nem vagyok erre képes, ez egészen biztos. Én csak úgy tudtam ezt az ígéretet kimondani, hogy együtt a feleségemmel megpróbálunk az Istenbe kapaszkodni. És megpróbálunk hinni és bízni abban, hogy ő ott áll mellettünk. Ezért választottuk az esküvőnkre a kánai menyegző evangélium, mert számunkra sok minden más mellett azt mondja ez az epizód, ez a részlet, ez a jézusi tett, hogy amikor az ifjú házaspár már a lakodalomban, az első krízishelyzettel találkozik, elfogyott a boruk. Az első gond, az első repedések megjelenhetnek ezen a kapcsolaton, akkor már Jézus ott áll abban a pillanatban, és segít. Úgyhogy azért gondolom, vagy remélem, hogy a család vonala az a hit vonalára ráépül. És ezekre épülhet a, többi dimenzió, a harmadik felete vagy rétege a hivatásomnak, a munka, a barátságok, az egyéb kapcsolatok. Megint csak nem állítom azt, hogy harmonikus család nélkül nem végezheti az ember jól a munkáját. De az biztos, hogy sokkal nehezebb. Ha minden nap úgy jövök el otthonról, hogy bevágom az ajtót, és egy cipő repül felém, akkor ez előbb-utóbb meg fog látszani rajtam. És előbb-utóbb a munkámon is meg fog látszani. És sokkal nagyobb a veszélye annak, hogy előbb-utóbb a munkám az elfolytóvá válik, vagy belemenekülök a munkába. Mondom, ez a veszély megvan. Úgyhogy, tehát számomra ez a három dimenzió, amit lehet ilyen vonalakkal ábrázolni, meg lehet a hagyma héjaival ábrázolni, hogy külső réteg, középső réteg, belső réteg, ahogy ki hogy tudja ezt jól elképzelni. Én azt gondolom, hogy mind a három réteg a hivatásom. És erről a háromról szeretném, hogyha beszélnénk, vagy beszélgetnénk, talán az Isten kapcsolatról, meg a családról egy picit rövidebben, és a szorosan vett munka hivatásról meg egy kicsit bővebben, hogyha ezzel önök is egyetértenek. A hitbe én beleszülettem, hála a szüleimnek, ők vittek templomba, és ugye a kamaszkori lázadozásokon kívül olyan nagy kríziseket nem éltem meg, de a fordulópont az a közösségbe kerülés volt, és itt ezt szeretném nagyon hangsúlyozni. Megtartó közösség nélkül nem tudom, hogy nagyon el voltunk kényeztetve ezen a budai plébánián, ahová mi tartoztunk, meg tartozunk most is. Abban az időszakban, amikor egy kamasznak a legfontosabb, hogy legyen egy megtartó közege, akkor volt. 14-15 éves korunkba kerültünk be egy kis közösségbe, egy plébániai kis közösségbe, és akkor ez pontosan azt adta, amire szükségünk volt, ezt a megtartó erőt, hogy valahová tartozunk. És együtt, egyenpólunk volt, úgy hiszem, hogy tök magok egyébként a közösséget, egyenpólunk volt, együtt masíroztunk, és együtt mentünk misére, két hetente keddenként találkoztunk, és sok mindenről szó került. És töltöttünk, és mint a szivacs szívtuk magunkba. Ezt a világot, vagy értékrendet, vagy életet. A második ilyen fontos pont az egy olyan közösség volt, amelyik arra jött létre kifejezetten, hogy adjon, hogy szolgáljon. És ez megint csak egy nagyon fontos mozzanat. Persze ez akkor nem tudatosult, csak így visszatekintve látom, hogy ezek mennyire fontos mérföldkövek. Tehát nem csak az egyház az nem abból áll, hogy én beszívom, elmegyek a Szent Misére, meghallgatom a prédikációt, és kapok, és kapok, és kapok, hanem ha az egyház én vagyok, akkor ezt vissza kell sugároznom. És ez a közösség, amelynek Effet a neve, ez pedig erre jött létre, hogy mi adjunk abból, amit sok éven keresztül kaptunk. Ott a plébánián a bérmálkozásra készülőknek szerveztünk háromnapos lelki gyakorlatokat sok-sok éven keresztül. És ez persze rengeteg munka volt, meg rengeteg fejtörés, meg nagyon sok készület, de azért végül megint csak visszaért a bumeránk, tehát megint csak mi kaptunk egy nagy adag örömöt, kegyelmet, áldást ezáltal, amit ők visszacükröztek. A harmadik pedig a jelen állapot, egy házas közösségnek vagyunk tagjai, és hát itt ebben pedig az a varázslatos, hogy ugyanabban az élethelyzetben lévő emberek gyűlnek, és azokat a kérdéseket, amiket már korábban meg tudtunk beszélni, meg sokat megbeszéltünk, most más szemszögből, a fiatalházas, kisgyerekes szemszögből tudjuk újra átbeszélni. Tehát ez megint csak egy nagyon fontos állomás. És amit még a hitemről, vagy a hit életemről fontosnak érzek elmondani, hogy mi az, ami meghatározza a mindennapjaimat. Tehát mi az, ami gyakran eszembe jut. Püspök Szent Lászlón, Pécstől nagyon nem messze egy pici faluban áll egy ház, az életrendezés háza, amelyet a jezsuiták tartanak fenn, és sokáig ott élt, és adott lelki gyakorlatokat Váci Jenő atya, aki tavasszal lesz 5 éve, hogy meghalt, és, és ő nekem nagyon sokat adott. Meg úgy egyáltalán a jezsuita lelkiség nekem nagyon sokat adott. Őtőle tanultam azt, hogy ami akár ilyen mindennapi lelki gyakorlat is lehet mindnyájunk számára. Hogy az ember élete egy sajátos kettősségben mozog. A már igen és a még nem egyszerre van jelen bennem. És azon kell dolgoznom, hogy a még nemekből már igeneket kovácsoljak. Mondok egy-két, hát már keresztény vagyok, hiszen megkereszteltek. Hát de azért még nem, mert még nagyon sok bennem az önzés, nagyon sok bennem a taság, nagyon sok bennem a gyarlóság. Tehát már keresztény vagyok, igen, de azért még nem, majd leszek. Már férj vagyok, mert van feleségem. De azért még nem egészen, mert még sok bennem a hirtelen harag, a felcsattanás, az unottság, sok bennem a teszetoszaság, sok bennem a másikra hárítás. Tehát férj vagyok, igen, de még nem, majd leszek. És az a hivatásom, hogy legyek. Már apa vagyok, vannak gyermekeim. De azért még nagyon sok a hirtelen harag, nagyon sok a hagyjatok békén, mert 5 perc nyugalomra nekem is jogom van, megérdemlem. Tehát már apa vagyok, de még nem, majd remélem, hogy leszek. Szóval ez a kettősség, amely talán mindnyájunk életében benne van. És ez mondom, nap mint nap a különböző szituációkban, találkozásokban, döntésekben előjöhet, és megkérdezhetem magamtól, hogy hol tartok ezen az úton. A már igen és a még nem között feszülő hídon. És ez nem önostorozás, hanem egyszerűen tisztában kell lennem azzal, hogy hol állok és hová szeretnék eljutni. Ha erre kíváncsiak bővebben, vagy erről gondolják, hogy beszélgessünk, akkor nagyon szívesen ezt, mint menüt, tartalomjegyzéket felvetem, jó? De ha már az apaságot, meg a férjséget említettem, akkor a hivatásnak ezt a második szeretét, tehát amikor látszik először azt a szeretet, a család vonalát gondolnám, hogy lépjünk oda tovább. Hát az anyákra szokás azt mondani, hogy hivatásuk a család. És ez tényleg nagyon szépen hangzik. Csak félig igaz, én azt gondolom, mert az apáknak is ez a hivatásuk. Tehát ha én döntöttem, ha úgy döntöttem, hogy férj leszek, és házasként szeretném az életemet élni, és házasként szeretném a házastársamat üdvösségre segíteni, mert végtére is mi a csuda egyéb célunk lehetne, mint a másik üdvösségre segítése, akkor nekem az a hivatásom. És az az elsődleges világi hivatásom. Lehet, hogy ez keményen hangzik, vagy megbotránkoztatóan hangzik, vagy furcsán hangzik, de azt gondolom, hogy a férfiaknak sem, az apáknak és férjeknek sem az elsődleges hivatása a munka, a hajtás, a látástól vakulásig, hanem ha én elköteleződtem emellett az életforma mellett, akkor ez a dolgom, és ez a hivatásom. És tudnom kell azt, hogy a házasság a szentség. A házasság az elsődleges kapcsolat. A gyermekek a házasságnak gyümölcsei, de nem értelmei, és nem feltétlenül céljai. Egy házas pár az család. És a gyerekek azok pedig hát ajándékban vagy kölcsönben vannak nálunk, és ez nagyon fájdalmas. Már most így 4,5 év elteltével is nagyon fájdalmas időnként ebbe belegondolni, de másképp nem megy, mint hogy szoktatom magam a gondolathoz, hogy ők nem az enyémek, hanem ajándékok számomra. És előbb-utóbb el fognak menni természetesen, és akkor, ha jó Isten megsegít, akkor ott maradunk a feleségemmel kettesben. És nem lehet felvenni, azt hiszem legalábbis, erről tapasztalatom persze nincs így 31 évesen, de nem lehet felvenni azt gondolom a fonalat 20 év után. Hogy ott 20 évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy aztán jöttek a gyerekek, az az időszak ez kimaradt, mert akkor csak a gyerekek voltak, tehát akkor most 20 év után próbáljunk meg újra házaspár lenni. Szerintem ez hát én kételkedem benne, hogy ez nagyon sikeres lehet. És éppen ezért nagyon meg kell becsülnünk ezek tapasztalatok, az én, vagy a mi tapasztalataink, amiket mondok, tehát ne kinyilatkoztatásnak vegyék. mi éltük meg. Nagyon meg kell becsülnünk azokat az időszakokat, amelyek töltődő időszakok számunkra. Eddig, legalábbis az eddigi életünkben, ha ementén akarom szétválasztani, akkor kétféle időszakunk van. Van a töltődő időszak, meg az ürülő idő. Tehát a töltődő időszak alatt értem azt, amikor oda tudok figyelni a misén. Amikor el tudok menni lelki gyakorlatra, amikor el tudok menni hittanra, amikor el tudok menni kisközösségbe, mert abban a pillanatban, hogy három gyerek ugrál a környéken, akkor már nem tudok odafigyelni a misére. Jó eséllyel azt még hallom, hogy kedves testvérek, hogy amen. Nagyjából sejtem, hogy mikor térdem össze és mikor állunk föl, de egyébként lemászik, fölmászik, átmászik, add ide a könyvet, az én sálamat miért te vetted el, hol a sapkám, miért ülsz rajta, hova gurult a 100 forintos, és így tovább. Tehát ezek nem kifejezetten a töltődésnek a periódusai. De hogyha volt az életünkben olyan időszak, vagy voltak olyan időszakok, és megbecsültük, és kihasználtuk azokat az időszakokat, amikor gyűjteni tudtunk, akkor sokkal könnyebb átvészelni ezeket az időszakokat, ezeket a hajmeresztő időszakokat, amikor minden mise után azt kell, hogy mondjuk a gyerekeknek, hogy hát, azért olyan nagyon nagy dicséretet ma sem érdemeltek. Egy pici dicséretet igen, mert azért ugye mi atyánk itt többnyire rendben voltak a dolgok, és ott szabadult el a pokol. Szóval hála Istennek nekünk az életünkben nagyon sok ilyen töltődő időszak volt. És hát erről megint Váci Jenő atyának az egyik gondolata jut eszembe. Ő azt mondta egyszer egy interjúban, illetve talán le is írta, hogy szeminarista korában kereste, azt mondta, hogy ő hatodik haszakat megtalálja, hogy ha mindent az Isten teremtett, akkor valamennyire az egész világ a jó Isten tükrözi. Tehát valahogy fel kell tudnom fedezni, felfedezhetem, hogy mi az a tulajdonság a világban, a körülvevő dolgokban, ami az Istenre mutat. Ugye ez nagyon fontos különbség, nem benne van az Isten, vagy nem van meg a szék, meg a fa, meg a virág, hanem ráutal. És lefeküdt a fűbe, ilyen butábla közepére, és gondolkozott, töprengett, és akkor egyszer csak a fejére csapott, hogy hát ennek a kalásznak, ennek magvai vannak. Ez adja magát, ez árasztja magát. És hát ebben vélte megtalálni az isteni tulajdonságot, hogy az Isten sem más, mint szüntelen, szakadatlan önárasztás. És a családban is ezt kell valahogy megélnünk, és ezt kell nagyon rendbe tennünk, hogyha feltesszük a kérdést, hogy miért vannak nekünk gyerekeink, meg miért van nekünk családunk, és miért ezt az életformát választottuk, akkor erre nagyon-nagyon sokféle válasz adható. Szeretem, ha az van, amit én mondok, ha az történik. Ez is lehet egy válasz. Szeretem, ha kiszolgálnak. Szeretem, hogyha a gyerekek elém szaladnak, és megölelnek. Apa, 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 mikor hazaérek. Szeretem, hogyha ki van vasalva az ingem, és úgy veszem föl reggel. Hát ezek mind lehetséges válaszok. De valahogy szerettünk volna, amikor a feleségemmel ezen gondolkoztunk és beszélgettünk, akkor szerettünk volna ennél tovább lépni. És arra jutottunk, hogy az az öröm, amit egymással megélünk, azt nem tudjuk megtartani magunknak, mert az muszáj továbbadni, muszáj kiárasztani. És ezt a gyerekeinkre tudjuk kiárasztani leginkább. De tehát a jó Istennek ezt az önárasztó képességét, ezt kellene megpróbálnunk valahogyan reprodukálni, tehát adni szeretnénk. És akkor hogyha eddig el tudunk jutni, eddig a válaszig, akkor innentől kezdve egészen másképpen nézünk a különböző eshetőségekre. Ugye egy házasságban is, hát a pakliban minden benne van. Lehet az, hogy nem lesz gyerekünk, mert nem lehet. Lehet az, hogy egy gyerekünk lesz, és soha többé egy se. Lehet, hogy beteg gyerekünk lesz. Lehet, hogy meghal a gyerekünk, és így tovább. És hogyha ezt a választ megpróbáljuk élni és megtalálni, akkor egészen másképpen tekintünk egy beteg gyerekre, gyermektelenségre, egészen más szemmel tekintünk egy lehetséges örökbefogadásra például, és így tovább. És hát a másik felismerés pedig ahhoz, hogy adni tudjak, ahhoz igazából egy dologra van szükség, időre, együtt töltött időre. A gyerekeinknek nem tudunk, mint szülők, mást és maradandót adni, mint testvéreket meg időt. Ez a lehetőségünk. Az összes többi az elenyészik és elporlad, és deihóráig létezik csak. Tehát azt próbáljuk megvalósítani, vagy azt próbáljuk élni, hogy a családi hivatásunknak a lényege is a szolgálat. És ebben a szolgálatban, ebben benne van az egymás szolgálata, benne van a gyermekeink szolgálata, és hát ugyanez a szolgálat az, ami a munka hivatását is áthatja, vagy át kellene, hogy hassa. Mert hát végül is a munka, pláne az én munkám, amelynek ráadásul még a nevében is benne van a szolgálat, közszolgálatiság, az is jó, hogyha ezt hordozza magában. A második menüsor, tehát a család. Hogyha erről még van önökben kíváncsiság, akkor szívesen beszélek róla részletesebben, vagy más szempontból, hogyha kérdeznek. És akkor a munka, a harmadik vonal. George Orwell írja azt egyik kötetében, hogy lehetünk tárgyilagosabbak az átlagnál, ám de csak komoly erkölcsi erőfeszítések árán. Én, hogyha jelmondatot vagy vezérmondatot kellene választanom, akkor ezt a mondatot választanám. Mert az én dolgom az, hogy tárgyilagos legyek. És ez nagyon-nagyon nem könnyű feladat. Nagyon nem egyszerű tárgyilagosnak lenni, vagy ha úgy tetszik, akkor tisztességesnek lenni. A tárgyilagosságról, meg a tisztességéről és a közszolgálati hivatásról hát talán kezdjük úgy, hogy határozzuk meg, hogy mi az alapanyaga ennek az egész műveletnek, meg munkának, amit én végzek. Hírmondó vagyok, az alapanyaga hír. Mi a hír? Hír a tankönyvek definíciója szerint azt mondja el, hogy kivel, mikor, hol, mi történt. És esetleg azt, hogy miért, de azt nem feltétlenül. A négy legfontosabb attribútum az, hogy kivel, mikor, hol, mi történt. Ilyen módon tehát a hír az teljesen objektív, tárgyilagos, kiegyensúlyozott, a véleménynek és az érzelmeknek a morzsáját sem tartalmazza, a 2×2=4 matematikai igazságát. A baj az, hogy ez a szép definíció jottányit sem igaz. Tehát mindannyian, akik olvasunk újságot, meg nézünk televíziót, meg hallgatunk rádiót, meg internetet böngészünk, tudjuk, hogy a hír az a legkevésbé sem tárgyilagos, legkevésbé sem kiegyensúlyozott, legkevésbé sem független, és egyáltalán nem igaz, hogy az érzelmek, meg a véleménynek egy pici morzsáját se tartalmazza. Remélem, nem csak az én tapasztalatom ez. Mert ha igen, akkor haza is mehetünk, akkor minden rendben van. Miért van ez így? Sok oka van ennek, de például az is oka, hogy szubjektív alanyok szubjektív eszközzel hozzák létre a híreket. Magyarul emberek írják, és a nyelv segítségével, mert másképpen nem megy. Tehát mondjuk vegyük a szubjektív alanyokat. Ahány ember, annyiféle látásmód, annyiféle benyomás. Ha mindannyian részesei vagyunk egy eseménynek, legyen az egy esküvő, születésnap, egy baleset. Azt a történetet később annyiféleképpen fogjuk elmesélni, ahányan ott voltunk. A történet magva az valószínűleg hasonlítani fog mindannyiunk elbeszélésében. De sokféleképpen fogjuk elmondani. Mert sokfélék vagyunk, sokféle érzelem, indulat, előzmény kavarok bennünk, attól függően, hogy éppen honnan érkeztünk, előtte jó hangulatban váltunk el attól, akivel találkoztunk, vagy összevesztünk valakivel, egyáltalán befolyásolnak bennünket az érzelmeink. Tehát nem vagyunk képesek ugyanazt, és pusztán a pucér igazságot elmondani, mert befolyásolnak bennünket azok az emóciók, amelyek bennünk vannak. És szubjektív eszközökkel hozzuk létre, tehát nyelv segítségével írjuk meg a híreket, másképp nem megy, egyelőre még. És hát a nyelvnél személyre szabottabb, egyedibb valami nem nagyon létezik. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen beszélünk. Ugyanazt az eseményt annyiféleképpen, annyiféle szavak, annyiféle szóval, szinonimával, annyiféle mondatszerkesztéssel, szórenddel, és így tovább fogjuk elmesélni. Következésképp, hogyha egy teljesen jó szándékú hírírót veszünk alapul, az sem képes tökéletesen objektív és tárgyilagos hírt létrehozni. Sajnos, ez a helyzet. Pláne akkor, hogyha figyelembe veszük azt is, hogy a hírszolgáltató nem források, hanem távíró oszlopok. Tehát nem a legritkább, ritka eset az, amikor valaki tényleg ott volt, és tényleg látta, hogy mi történt, és nem valaki másnak a tudósítását veszi át, és írja tovább, és adja tovább. Külföldi eseményeknél legkivált. Ugye valamit mi kapunk, és abból valamit továbbadunk. De hogy pontosan mi történt, nem voltunk szemtanúk. Tehát még a teljesen jó szándékú híríró sem képes 100%-osan objektív maradni. Hát még a nem 100%-osan jó szándékú híríró mennyire nem képes, és mennyire nem hajlandó objektív és tárgyilagos maradni. Ahhoz, hogy kihüvelyezzük a ránk özönlő hír mennyiségből és hírekből azt, hogy mi is ebben a valódi információ, és mi az, amit még pótlólagos információként akarnak nekünk eladni, lenyomni a torkunkon, vagy betenni a haj alá, az ahhoz, hogy erre képesek legyünk, ezt fölfejteni, ahhoz szükségünk van arra, ahhoz tisztában kell lennünk az eszközökkel, amelyekkel megpróbálnak bennünket manipulálni. Ne legyenek kétségeink afelől, hogy megpróbálnak bennünket manipulálni. Ezeket az eszközöket szeretném, megpróbálom röviden bemutatni. Legalábbis egy néhányat közülük. Hogy mivel dolgoznak a hírügynökségek, vagy hát a távíróoszlopok. Rögtön az elején fogok mondani két mondatot. És arra vagyok kíváncsi, hogy önök szerint nem tartalmában, és nem is mondatszerkesztésében, hanem mögöttes információban, illetve jellegében, miben különbözik egymástól ez a két mondat. És akkor ezzel mindjárt a dolog elevenére tapintunk. Mondjuk a két mondat hangozzék úgy, hogy Gémesi György szerint Gödöllő városa szépen fejlődik. Tekintsük ezt első mondatnak. Gémesi György szerint Gödöllő városa szépen fejlődik. Másik mondat. Tavaly 5000-en születtek, és 5200-an. Így van. Ez az alapvető különbség. Az egyik tény volt, statisztikailag igazolható, a másik pedig vélemény volt, Gémesi Györgynek a véleménye, amellyel vagy egyetértünk, vagy nem, vagy igazam van, vagy nem, ezt mindenki eldöntheti maga, a saját tapasztalataiból kiindulva. Ez a legarcátlanabb és pimaszabb manipuláció, amit elkövetnek, hogy a tényeket véleményként, a véleményeket pedig tényként próbálják eladni nekünk. János evangéliumában van egy nagyon szép és tanulságos rész, amelyet részben például erről is szól. Ha megengedik, akkor ezt felolvasom. Pilátus példája. Pilátus feliratot is készített, és a keresztfára erősítette. Ez volt a felirat. A názáreti Jézus a zsidók királya. A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol felfeszítették Jézus, közel volt a városhoz. Héberül, latinul és görögül volt írva. A zsidó főpapok azért kérték Pilátust, ne azt írd, hogy a zsidók királya, azt, hogy azt mondta magáról, a zsidók királya vagyok. Pilátus azt felelte, amit írtam, azt megírtam. Pilátus egy tényt írt a keresztfára, a főpapok meg ez ellen tiltakoznak, hogy no, ez egy vélemény, ezt ő mondta magáról, aztán mindenki gondolhatja, ahogy akarja. Itt volt az alapvető konfliktus. Tehát tény vagy vélemény, amit hallunk. Ezt kell nagyon pontosan látnunk. Mert ezzel tudnak leginkább behúzni bennünket a csőbe. És akkor nézzünk meg néhány nyelvi eszközt, a kisebbektől indulva a nagyobbak felé, amelyekkel kiválóan lehet bennünket manipulálni, még akkor is, hogyha nem veszük észre. Kezdjük a legkisebb nyelvi eszközöktől, névelő, igekötő. Ki gondolná? Mondjuk, megint három mondatot fogok mondani. és arra vagyok kíváncsi, hogy a puszta közlésen túl, a tényeken túl, amelyet mind a három mondat elmond, mi a különbség? Mi az, amit még sugallni szeretne nekünk ez a mondat? A polgármester példának, a polgármester nyilatkozik. Ott a sajtó orra alá dugja a mikrofont, és azt mondja, hogy a város szépen fejlődik. Ez a mondat jön ki a száján. Másnap a sajtóban három különböző orgánumban három különböző mondat jelenik meg ebből. A polgármester azt mondta, hogy a város szépen fejlődik. Második mondat, a polgármester rámutatott arra, hogy a város szépen fejlődik. A polgármester azt állította, hogy a város szépen. Rámutatott helyett akár azt is mondhatnám, hogy elmondta, hogy a város szépen. Mi a különbség a három mondat között önök szerint, az önök elvérzéke szerint? Az azt állította. Igen, de mindnyájan tudjuk, hogy hazudik, sugallja. Igen. Ezzel végeztünk a harmadikra. Aztán volt még egy azt mondta, meg volt egy mondjuk rámutatott arra, vagy elmondta, hogy a város szépen. Az azt mondta, arra gondol. Ugye az azt mondta, nem mond más, mint hogy mozgott a szája, és ez jött ki rajta. Azt mondta. Ez akkor mondjuk nagyjából viszonylag semlegesnek tekinthető. És a rámutatott?
Ez a lényeget akartam hangsúlyozni.
Igen, rámutatni ugye arra lehet, ami létezik, ami van.
Ugye, tehát, minden más nem számít.
Tehát, hogy és kedves nézőink, ebben a polgármesternek igaza is van, mert hiszen rámutatott erre. Hát erre a nyilvánvaló tényre mutatott rá, amelyet mindnyájan látunk, aki nem veri a szemünket, de hát ez létezik. Az igekötő nagyon faramuci, tehát ez a rámutatott, az elmondta, és így tovább. Az igekötő egy nagyon faramuci eszköze a nyelvnek, befejezetté, és ezáltal befejezetté teszi a cselekvést, ezáltal valamiféle bizonyossággal ruházza föl. Ugye nem mindegy, hogy azt mondom, háziasszonyok, hogy főzöm az ebédet, vagy megfőzöm az ebédet. Olvasom a könyvet, vagy elolvasom a könyvet. Ugye, ha főzöm az ebédet, az azt jelenti, hogy főzöm, a világ végéig főzhetem. Ha megfőzöm az ebédet, akkor az megint csak azt jelenti, hogy főzöm, és főzhetem, ki tudja meddig. De benne van az ígéret, hogy előbb-utóbb kész lesz az ebéd. A könyvet elolvasom, már ugyanez a helyzet. Olvasom, vagy elolvasom. Tehát előbb-utóbb be fogom fejezni. És ez a befejezettség, ez egyfajta bizonyosságot is ad. Tehát nem mindegy, hogy egy hírben azt mondják, hogy azt mondta, vagy elmondta. Mert ha elmondta, akkor az valami, nem biztos, hogy ez tudatosul bennünk, de tudat alatt ezek az eszközök, ezek hatnak, sajnos. No, a pici dolgokról egy kicsit tovább lépve, szinonimák, rokonértelmű szavakkal, mi mindent lehet elmondani, mi mindent lehet kifejezni. Ugye olvastunk ilyet a sajtóban annak idején, hogy Orbán Nastase paktum, Egyesi Nastase megállapodás. Mind a kettő ugyanazt jelenti. Ja, bocsánat, azt az elején nem mondtam, de azt hozzá szeretném tenni, hogy lehet, hogy politikusok nevei, meg párt nevek el fogják hagyni az ajkamat, de ebben az esetben ezek nyelvi példát szolgáltak. Mondhatom azt is, hogy a zöldek, meg a sárgák, meg a barnák, meg a nem tudom én micsoda, XY, meg ZV. Tehát a nyelvi példát szolgálják ezek a nevek. Szóval mind a kettő azt jelenti, hogy ülnek az asztalnál, és aláírnak valamit, majd kezet ráznak egymást. Na de azért a paktumnak mégiscsak van egy ilyen mögöttes jelentése, nem? Hogy ott valami titkos suskus is történt a függő mögött, amiről nem fogunk tudni sose. Aztán olvastunk ilyet is, hogy Juhász Ferenc luxusvillája, és Orbán Viktor családi háza. Miközben vélhetően ugyanarról volt szó, egy ház, amiben a családjukkal laknak. De azért a luxusvilla, az, hát nem is tudom, mi van egy luxusvillában, jacuzzi, azt hiszem, az kell, hogy legyen, meg feszített víztükrű medence, meg étellift, meg teremgarázs, meg én nem tudom még mi. Miközben a tény az nyilvánvalóan nem ez, de nagyon jól lehet vele hangolni a kedves olvasót. Aztán, hát kinek, hogy, ki, hogy véli, csökkennek, vagy zuhannak a kamatok? Nem tudjuk. 4,5-ről 4,3-ra, az most csökkenés, vagy zuhanás? Hát attól függ, kinek? Emelkednek, vagy égbe szöknek az árak. 100 forintos kenyér, 120 forint lesz ezen túl. Na most ez emelkedés, vagy égbe szökés? Hát attól függ. Aki a 100 forintet a hónap végén úgy kuporgatja össze, hogy még meg tudjon venni egy vekni kenyeret, annak égbe szöknek az árak a 120 forinttal. De akinek meg teljesen mindegy, annak meg legfeljebb emelkednek, és meg sem érzi. Akkor olvastam ilyet parlamenti tudósításban, két újságban, ugyanarról az eseményről, a miniszter visszautasítja a vádakat, magyarázkodik a miniszter. Pedig a tény az ugyanaz. Kérdezték, válaszolt. De ha visszautasítja a vádakat, az ilyen karakán kiállás, hogy én majd megmondom. A magyarázkodik, az meg szegényként ott tipródik, és fülét farkát behúzva próbál valamit elkenni a válaszon. Pedig ugyanarról. Akkor számokkal lehet ugyanezt eljátszani. Tegyük fel, hogy 23% megy el szavazni egy akármilyen választáson. Ugye mondhatom azt, hogy a választók csak nem negyede részt vett a voksoláson, és mondhatom azt, hogy a választók kevesebb, mint negyede érezte fontosnak, hogy éljen állapotban. És ugyanarról a 23%-ról beszélek, de az egyik azt jelenti, hogy hú, a mindenit, neki fejlődünk, a másik meg azt, hogy megette a fene az egészet. Pedig a tény az ugyanaz. Akkor a szinonimákon most már túllépve szórenddel, egy mondaton belüli szórend cserében mi mindent ki lehet fejezni. SZDSZ frakció tagjai igen gombot nyomtak egy szavazáskor. Ez az alapszituáció. De mennyire nem mindegy, hogy mit mondok erről. Az SZDSZ megszavazta a törvényjavaslatot. SZDSZ a törvényjavaslatot szavazta meg. Nem akkor. Az SZDSZ szavazta meg a törvényjavaslatot. Megszavazta a törvényjavaslatot az SZDSZ. Eddig óckodtak tőle, fenyegetőztek, és így tovább. Egy írásjelre szeretném még a figyelmüket felhívni. A legaljasabb írásjel, ez a kérdőjel. A kérdőjel egyetlen célt szolgál az újságíró számára, hogy a bíróságon védekezni tudjon, hogy ő nem mondta, csak kérdezte. Ez az egyetlen értelme a kérdőjelnek. Az újságíró szakmának szerintem az a lényege, hogy a kérdések eltűnjenek, a kérdőjelek eltűnjenek, és pontok meg felkiáltó jelek kerüljenek a helyükre. Tehát nekem nem a kedves nézőt, olvasót, hallgatót kérdezgetnem kell, nekem nem az a dolgom, hogy kérdéseket tegyek fel a rádióban vagy az újságban. Nekem válaszokat kell találnom. És ha nem sikerül, akkor megmondom, hogy nem sikerül, nem kezdek el kérdezősködni. Ugye számos ilyen főcímet lehetett olvasni. Kapcsolatban áll Gyurcsány Kulcsár Attilával? Ez egyetlen dolgot szolgál, hogy a bíróságban azt lehessen mondani, hogy nem mondtam semmi ilyesmit. Hát dehogy nem mondtam, mert az információ az átmegy, attól függetlenül, hogy ott kérdőjel van. Tényleg veri Orbán a feleségét? Kérdőjellel. Tehát az egyik legaljasabb jel, írásjel, a kérdőjel. Aztán megint a nagyobb egységek felé tovább lépve, hírsorrend. 10 órakor mondjuk délelőtt, Szekeres Imre honvédelmi miniszter azt nyilatkozva nekünk, hogy Magyarországon nincs terrorveszély, félelemre semmi ok. Délután 2-kor kijön a hír, hogy a Hegyeshalmi határon 3 arab férfit fogott el a rendőrkommandó, egyiküknél gránátot találtak. Na most, hogyha ezt ilyen sorrendben helyezem el a híradóban egymás után, akkor ezzel azt állítom, hogy 1. Szekeres Imre hazudik, vagy 2. Szekeres Imre... Köszönöm szépen! Tehát nem kompetens, de semmiképpen nem járok el tisztességesen. Ugye a tisztességes eljárás az, hogy a 10-kor nyilatkozott, 2-kor kiderült, 2:30-kor ismét kopogok a sajtóosztályon, és megkérdezem, hogy miniszter úr fenntartja-e az állítását ennek tükrében is. Mert ha ezt nem teszem meg, akkor manipulálok, akkor nem vagyok tisztességes. És hát még egy nyelvi eszköz, amely nem jelenik meg sehol sem, az elhallgatás. Erről egy régi vicc jut eszembe, valahogy úgy szól, nem tudok én jól viccet mesélni, de megpróbálom. Szóval az orosz és az amerikai futó versenyeznek egymással. Hát az amerikai méterekkel maga mögé utasítja orosz vetélytársát. Másnap az orosz sajtóban következő hír jelenik meg. Kolja a dicsőséges ezüstérmet szerezte meg, míg imperialista ellenfele csak az utolsó előtti helyen ért. Ami tökéletesen igaz, korrekt. Csak egy dolgot felejtett el megemlíteni, hogy ketten utaztak. És ettől eltekintve tökéletes. És még egy, ami már nem nyelvi eszköz, hanem képi eszköz, a képi manipuláció újságokban és televíziókban gyakori. Talán emlékeznek arra, amikor Göncz Árpádot annak idején kifütyülték a Kossuth téren, és erről az Esti Egyenleg, akkor még létező Esti Egyenleg beszámolt, kizárólag bőrfejű fiatalokat és Árpádsághoz zászlókat mutattak. Tehát azt a látszatot keltették, hogy itt ilyen új náci, stb. Akcióról van szó, miközben azért kiderült, hogy nem egészen. És ugyanez, gyakorlatilag ugyanez megismétlődött 2002-ben a két választási forduló között, amikor a Fidesz tartott egy nagy gyűlést a Kossuth téren, abban nem menjünk bele, hogy 10 000-en voltak, vagy 3 millióan, de minden esetre az egyik kereskedelmi csatorna este kizárólag Kövér László, Csurka Istvánt, Árpádsávokat mutatott, és semmi mást. És hát ezen kívül hoztam két grafikont. Valahol azt olvastam, hogy egy grafikon az nagyobb hatással van az emberekre, mint egy közepes méretű is. Ezeket szeretném megmutatni. Teljesen mindegy, hogy miről szól a grafikon. Körbehordozom, mint a véleskodót. Egyébként a munkanélküliségi ráta alakulásáról szól, és 2004 és 2005 között alakul a munkanélküliségi ráta emígyen. Ugye azt látjuk, hogy az első oszlopnál körülbelül kétszer, de legalább háromszor nagyobb az utolsó oszlop. Nagyjából. Na most rá vannak ám írva számok is ezekre az oszlopokra, ennyire azért tisztességes a kedves újságé volt. Első oszlop 6,3, az utolsó oszlop pedig 7,1. Tehát nagyon korrekt a grafikon, csak itt kezdődik. És akkor lenne. Annyit legalább becsületére váljék, annyit megtett, hogy skálát rakott az oldalára, hogy látjuk, hogy 5,8-nál indul és 7,2-nél ér véget. De hát ugye egy ilyen grafikon nem ekkorában, nem A4-esben jelenik meg az újságban, hanem ilyen picikében. Tehát a pógár, aki kezébe veszi a lapot, az elolvas, hogy munkanélküliség, higgy az anyját háromszorosa egy év alatt. Pedig ugye szó sincs erről, hanem egészen másról az. Másik, a kedvencem, ez még sokkal durvább, ez pedig len a GDP százalékában mért államadóság alakulása. Teljesen mindegy, miről szól a grafikon. Nincs beosztás oldalt, még véletlenül sem. Ellenben gyönyörű grafikákon látjuk, hízó, dagadó bankók alkotják az oszlopokat. Az első oszlopban van 3 darab bankjegyköteg, az utolsó oszlopban pedig van 10 bankjegyköteg. 3 és 10. Ezen kívül az utolsó oszlop dagadtabb is, mint az első oszlop. Számok? 53,6. 60,7. Miközben 3,5-szer nagyobb az oszlop. Ugye megint itt az alja. És akkor jó. De ezt az ember, aki átlapozza az újságot, az nem képes észrevenni. Mindkét grafika a magyar nemzet dicsőségére válik. No, tehát érdemes a sorok között olvasnunk, érdemes a képek között olvasnunk. Hoztam egy példát. Arra példa, hogy ugyanazokból a tényekből kiindulva hányféle hírt lehet létrehozni. Nem tudom, hogy hogy fog jutni, de útjára indítom, jó? A fapsamétát. 2 pontom. Némi segítséget szeretném. De annyit előjáróban, hogy 2 szövegkupac van rajta. A tények, amelyekből kiindulunk, és alatta a hírek, amelyeket én gyártottam ebből a ténykupacból. A kisebb önuralommal megáldottak, hagyják félbe, kérem ezt a papírt. Jó? Először a tényeket vizsgáljuk, és a híreket még ne. Jó? A nagyobb önuralommal megáldottak, hagyhatják kinyitva, csak vigyázzanak meg, hogy a válluk fölött egy kisebb önuralommal megáldottak. Tehát közben hevenyészre elmondom, hogy 5 tény van felsorolva ennek a papírnak a tetején, és azt szeretném megmutatni, hogy ugyanazokból a tényekből kiindulva, hogy lehet gyökeresen eltérő hírt gyártani. 5 tényből körülbelül 25 000 féle hírt lehet írni, de azt gondoltam, hogy ma estére elég lesz nekünk 2 is. Valószínűleg 2-3 hármacskán fognak be tudni vele tartani egyben. De fel is fogom olvasni, vagy legalábbis megkísérlem. Hová nem jutott még egyáltalán? A hátsó traktus. Na, közben nagyjából, ha már nagyjából mindenkinek van, akkor elkezdem. Jó? Tehát hangsúlyozom, hogy ezek tények, valóban tények, amelyek a papír tetején szerepelnek. 1. A Gyurcsány kormány vizsgálóbizottságot hozott létre a 2001-es Gripen beszerzés ügyében. A bizottság jelentése szerint a Gripenek beszerzése az akkor szolgálatban lévő MiG-29-esek korszerűsítéséhez képest legalább 43 milliárd forintos többletkiadást eredményezett, valamint 2001-ben sem külső, sem belső kényszer nem volt új vadászi repülőgépek beszerzésére. Nem az a tény, hogy ez igaz vagy nem igaz, az a tény, hogy a bizottság, melyet létrehoztak, ezt állapította meg és ezt írta le. Ez tény, ezt ők leírták. Igazuk van vagy nincs, azt nem tudjuk most megmondani, de hogy ezt leírták, az biztos. Második. A bizottság szerint az Orbán kormány helyett a Nemzetbiztonsági Kabinet döntött a Gripenek vásárlásáról, miközben a Honvédelmi Minisztérium nem a svéd gépek, hanem amerikai F-16-osok beszerzését javasolta. Megint csak az a tény, hogy a bizottság ezt mondta. Az, hogy nem igaz, azt nem tudjuk eldönteni, de az a tény, hogy ez szerepel a jelentésben. A Fidesz elnöke szerint miniszterelnöksége alatt kormánya szakmailag, gazdaságilag és katonapolitikailag is helyes döntést hozott, mikor a svéd-brit Gripen vadászrepülőgépek vásárlása mellett döntött. Nem tudjuk, hogy igaza van vagy nincs, de az tény, hogy ezt nyilatkozta. Orbán Viktor hangsúlyozta, a honvédelmi és a gazdasági tárcákkal, valamint a miniszterelnöki hivatallal egyetértésben hozták meg a döntést. Nem tudjuk, hogy így van-e, az biztos, hogy ezt nyilatkozta, de ez tény. A Fidesz szerint a vadászgéptendert vizsgáló bizottság politikai megrendelésre dolgozott, itt semmi sem igaz a jelentésből. Szerinte inkább azt kellene vizsgálni, miért duplázódott meg a beszerzés költsége a megyesi kormány 2003-as szerződés módosítása után. Ezek, amiket itt felsoroltam a tetején, ezek többnyire véleményt tartalmaznak, de az, hogy a hírnek, az eseménynek bizonyos szereplői ezt nyilatkozták, ezek tények. Na, akkor nézzük meg, hogy milyen hírt lehet ebből kreálni. Meg lehet fordítani. Tehát, annyit még hozzátennék, hogy minden hírnek az első mondata talán a legfontosabb része. Ezért szedik az újságban vastag kövérbetűkkel. Mert az a figyelemfelkeltő, az határozza meg az egész hírnek a hangulatát, az irányultságát. Az a felütés, amire fel kell, hogy kapjam a fejem. Ezért ennek a hírírók. Na nézzük az elsőt. Felelőtlen pazarlás. 6 év után kiderült, hogy az Orbán kormány 2001-ben 43 milliárd forintot dobott ki az ablakon, amikor teljesen feleslegesen Gripen harci repülőgépeket vásárolt. A zavaros döntési folyamat végeredményeképpen a szakmai érvek ellenére F-16-osok helyett választották a svéd gépeket, amelyekre akkor semmi szükség nem volt. A Fidesz azt állítja, az volt a helyes döntés. Orbánék politikai elfogultsággal vádolják a bizottságot, és a két éve nem kérdezem meg, hogy melyik orgánumban jelenhetne meg ez a hír. Remélem, hogy ilyen formájában egyikben sem, őszintén remélem. Minden esetre, hogyha ennek címet kellene adnunk, akkor talán ez a felelőtlen pazarlás lenne, mely a tétel mondat is egyben. Ez lenne a legjobb, ugye? Mindazok a nyelvi eszközök, amelyekről az előbb szót ejtettünk, itt csokorba gyűjtve jelennek meg. Tehát ugye valami kiderült, hát ugye azt tud kiderülni, ami úgy is volt. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezt egyesek ezt állítják, mások azt állítják. Ez itt már kiderült, és tény. Kidobott az ablakon 43 milliárd forintot, ez megint egy érzelmi ráhatás. Teljesen feleslegesen jelenti ki tényként, miközben ugye itt vita folyik még, és így tovább zavaros döntési folyamattól, és a megyesi kormány hozta döntésre mutogatásig bezárólag csupa olyan eszköz, amely a véleményeket tényé próbálja alakítani. És ugyanazokból a tényekből indul ki, mint a második hír, amely így hangzik. Újabb lejárató kampány. A miniszterelnök politikai megrendelését teljesítő Gripen bizottság hozta a papírformát. Szerintük elmarasztalható az Orbán kormánya 2001-ben megrendelt Gripen harci repülőgépek kapcsán. A minisztérium véleményének figyelmen kívül hagyásával és fölösleges pénzkidobással próbálják befeketíteni Orbán Viktort, ahelyett, hogy a megyesi félre 2003-as szerződés módosítás körülményei tesszelnöke visszautasította a rágalmakat és megerősítette, jó döntést hoztak 2001-ben. A tények tökéletesen ugyanazok. És nagyjából ugyanazok a mozzanatok vannak benne ebben a két hírben is. És mégis. Tehát mind a kettő a valóságról beszél, de az igazságot egyik sem mondja. Valami olyasmi történik, mint a láthatatlan emberben olvastam egy gyönyörű szép mondatot, hogy az igazság egy szem búzájából százezrek számára sütik meg a hazugság kenyerét. Hát ez történik. Mondom még egyszer, remélem, őszintén remélem, hogy ez nem jelenhet meg egyik újságban sem, de hogy ez nem csak egy ilyen csinált példám van így, arra ugye utazok még egyéb példákat is, Vásároltam a 4 napi lapot, egyébként valahol elhagytam. Nem, itt van mind a 4. Ugye a napi lapok azok a tegnap eseményeiből dolgoznak. Tehát amely események azért úgy nagyjából úgy történtek, ahogy történtek, és hát a napi lapok véletlenül ugyanazokból az eseményekből dolgoznak, mert hogy ezek magyarországi napi lapok. Na hát nézzük meg csak annyit, hogy a címlapon mit tartottak érdemesnek kiemelni a mai lapok a tegnapi napról. Hát melyikkel kezdjük? Egyik jobb, mint a másik. Előre szól. Kezdjük a Népszavával. Fönt középen, színes képpel, sztrájk kifulladási fideszes hátféllel. Tény, hogy fideszes hátféllel, ugye az újság szerint? Ez nem egy vélemény, hogy egyesek azt gondolják, hanem itt megkapjuk az arcunkba. Ez már tény. Népszavazás botránykeltésre játszik az ellenzék, mondja tényként a Népszava. De ez céljait sorolja fel népszavazás ügyben, ezt érdemes végignézni. Fejezzék be az aláírások kiegészítését, az OVB vegye napirendre a kérdéseket, még az idén határozzon a parlament, minél korábban legyen meg a népszavazás időpontja, és az ötödik, a Fidesz célja, tény, egy Voxban, folyamatos mozgósítás, botránkertés. Ez a Fidesz tényszerű célja. Aztán, mekkora esélye van a labdarúgó válogatottnak, hogy kijusson a VB-re, ez nem érdekes, azt hiszem. Bécset véget ért a... Változatlanul hagyta a kamatot a monetáris tanács, maradt 7,5%, óvatos és reális előrejelzések, mondja. Üdvözölték Brüsszelben a romániai EP választás eredménye. Tehát nagyjából a Népszava ezt tartotta fontosnak, sztrájk fideszes háttéllel, botránykeltés, óvatos előrejelzések, és üdvözölték az eredményeket. Na, nézzünk egy másikat. Magyar Nemzet. Karácsonyra leállhat az ország, mondja a cím, odafönt, ha a kormány nem enged a többbiztosítós tervből, a Liga általános munkabeszüntetést hirdet. Sztrájk kifulladásig fideszes hátféllel, írta a Népszava. Karácsonyra leállhat az ország. Itt a Népszava, óvatos és reális előrejelzések monetáris tanács ügyben, borulátóbb a jegybank. Az infláció a vártnál magasabb, a növekedés alacsonyabb lesz. Brüsszel üdvözölte az EP választások eredményét. A versenyhelyzet volt a siker kulcsa. Brüsszelről szó sincs, csak arról, hogy Tőkés László azt nyilatkozta előző nap, ha ő nem indul, akkor az RMDS sem jut be az Európai Parlamentbe. Ezt hittem már tényként kapjuk meg. Tőkés Lászlónak köszönheti az elemző. Tágul a benzin, titkos te a délután, kiskunhalasi MSZP, tüntetésben a hangunk. Ezt a Magyar Nemzetnek az exkluzív információja, hogy bizonyos támogatásokat megvonnak ettől a gumigyártól. És ez még csak kettő volt. Na nézzük akkor a Magyar Hírlapot. Kettős magyar győzelem, ez még viszonylag mértéktartó. És Tőkés László a címlapon, a Magyar Nemzetben is Tőkés László van a címlapon ott lent. Fönt Gaskó István, de lent Tőkés László, itt is Tőkés László kampányközpontját látjuk. Győzött a jobboldal Horvátországban, busz megállítással a megszorítások ellen. Ugye ami a Magyar Nemzetben a teljes tetejét elfoglalta, meg a Népszavában is, az itt egy ilyen kis picike kis micsoda, tégla. Darab. Aztán titkosszolgálati bonyodalmak labort átvilágítása körül, ugye ez a KGB-s múlttal rendelkező, ám titkosszolgálati vezetőnek kinevezni kívánt úriember, akiről itt szó van. Morvai Krisztina pedig Amerikában tiltakozik. A Magyar Hírlap ezt tartotta érdemesnek, és akkor nézzük meg a Népszabadságot. A Liga ismét a Kossuth téren, mondja a fő cím. Három romániai magyar az EP-ben, de Markó Bélát látjuk, és nem Tőkés Lászlót. Ügy szó a parlamentben, döntött a monetáris tanács, marad az alapkamat. Hát ebben legalább érzelmek nincsenek. Ugye, hogy borulátó a jegybank, meg óvatos becslés. Döntött, marad, kész. Aztán majd mindenki kialakítja az álláspontját, ahogy gondolja. Ja, és a Liga ismét a Kossuth téren. Ezért viszonylag mértéktartónak mondható. No, tehát csak a címlapokat megvizsgálva is azt látjuk, hogy hát finoman szólva nem egységes a felhozatal, és nem egységesen ítélik meg az elmúlt nap eseményeit. Ugye a kérdés persze adódik, hogy akkor honnan lehet megtudni az igazságot, és mi az igazság? Hát van erre egy rövid, meg egy hosszú válasz. A rövid válasz az rendkívül lelombozó, sehonnan. Teljesen fölösleges kepeszteni, mert sehonnan. De azért meg lehet próbálni. Csak tudatosítanunk kell magunkban, hogy egyik orgánumnak sem érdeke, hogy az igazságot elmondja. Se az egyik oldalinak, se a másik oldalinak. És hogyha ezt képes vagyok tudatosítani, és képes vagyok kritikusan olvasni, akkor valamivel talán közelebb juthatok. Kérem, hogy gyors közvéleménykutatást tartok.